Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tapolyai Emőkét, kedves vendégünket a Mária Rádió online terében. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Emőkét úgy ismerjük, hogy nagyon izgalmas és szuper előadásokat hallhattunk már tőle korábban is. Az ő szakterülete pszichológiai tanácsadó, klinikai és pasztorálpszichológus, szexuálpszichológus, a Candela Center szakmai vezetője, felsővezetői coach, tréner. A Candela Centerről annyit kell tudni, hogy egy keresztény lelki segélyközpont, és keresztény szakemberek fogadják az ide látogatókat. Egy elég nehéz területet fogunk érinteni, ez a szexuális zaklatás és bántalmazás témaköre. Hát elsőként, amit kicsit kutattam a témával kapcsolatban, minden abuzálási formában az érintett személy vagy gyermek személyisége irreverzibilisen károsodik, azaz visszafordíthatatlanul károsodik. Erről gondoltam, hogy beszélgessünk Emőkével. Az lenne az első kérdésem, hogy mi a különbség a zaklatás és a bántalmazás között?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és talán egy picivel előrébb mennék, hogy hol kezdődik már a zaklatás, hisz azért jó lenne látnunk az, hogy mikor válik egy közeledés nem egészségessé, sőt, igazából törvénybe ütközővé, és én ott kezdeném, hogy azért van egy egészséges szexuális közeledés, amikor valaki megtetszik valakinek, ugye, és tulajdonképpen ez a szexuális közeledés, ez az udvarlás célja. Tehát, hogy ez a meghódítás, itt az az egészséges dimenzió az, amikor azt mondjuk, hogy meg akarom hódítani a másikat, kapcsolatra akarom hívni, ez pozitív érzéseket táplál, ezek kölcsönös pozitív érzések. Ebben a kölcsönösség, ez a kölcsönösség tiszteleten alapul, ahol az egyik közeledik, és figyeli, hogy a másik hogy reagál, és a reakciókat figyelembe véve, a reakciókat tekintetbe véve közeledik tovább, vagy távolodik el. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos alapkérdés, mielőtt tovább megyünk, hogy van olyan, hogy egészséges szexuális közeledés, de ez kölcsönös tiszteleten, kölcsönös odafigyelésen, és mindenféleképpen mindkét oldalról pozitív érzéseken alapul. És ezzel már is mehetünk tovább abba az irányba, hogy mi az tulajdonképpen, ami már szexuális zaklatás, és a zaklatás azt gondolom, hogy én nem választanám el egy meredek vonallal, hogy a zaklatás és a bántalmazás között mi a különbség. Én azt gondolom, hogy a kettő egymásba folyik, zaklatás az a kezdeményezése, és a bántalmazás az a már a megvalósulása egy olyan közeledésnek, ami nem kölcsönös, ahol az egyik fél kiszolgáltatott, ahol azt érzi a másik fél, ugye, hogy zavarba ejtő, megalázó, félelemkeltő, míg az, aki közeledik szexuálisan, öncélúan közeledik, kapcsolattól függetlenül, vagy a saját vágyait akarja gyorsan csillapítani, vagy pedig agresszióból, és igazából én azt szoktam mondani, hogy nem érdekel, hogy miért indította. Nem érdekel, hogy miért közelített. Hogy mi volt az eredeti belső vágya, volt az düh, vagy egy szexuális vágy volt. Valaki egyoldalúan, saját magában gondolkozva csak közelít egy másik személyhez, akit ez zavarba ejt, nehéz helyzetbe hoz, félelmet vált ki, megalázza, kiszolgáltatottá teszi. Tehát én így definálnám ezt az egész zaklatás kört. Aztán ennek különböző fajtái vannak, ugye, de a verbális, a fizikai, a lelki, a vizuális zaklatás és bántalmazás, de mindenféleképpen a legfőbb tényező az, hogy egyoldalú, nem kapcsolatalapú és abszolút nem kölcsönös, sőt, tiltakozás ellenére is figyelembe nem veszi a másik félt, a zaklató.
Előfordulhat az, hogy félreértésből keletkezik egy ilyen bántalmazás?
Hát a gyerekbántalmazásból ilyen szó nem létezik, hogy félreértés. A felnőtt felelős azért, hogy a gyerekhez egyáltalán így ne közeledjen. Tehát nem. Tehát, hogy egy gyereknél mindig a felnőtt felelős, és a gyereknek a saját igényeit kell figyelembe véve, az pedig semmiféleképpen nem passzolhat egy felnőtt vágyhoz. A felnőtt kapcsolatokban azt gondolom, hogy a félreértésnek, ha már teret adtunk, akkor ott már nem figyeltünk oda a másikra. Tehát itt ez a félreértés szó a bántalmazás területén, ez nekem mindig is egy ilyen gyenge menekvési terület volt. Egy felelősséghárítás. Tehát, hogyha két ember kölcsönösen egymásra figyel, ha két ember kölcsönösen azt figyeli, hogy benned ez jó érzéseket vált ki, te is közeledsz, te is jössz, nem látom a félreérzés területét. Csak úgy, hogy valaki ellenzőben jár, ami az ellenző visszafele mutat magára, hogy én mit akarok, a másikat kizárva. Jellegzetesen többet találkozunk nőkkel, akik bántalmazottak voltak kislányként vagy felnőttként, de ugyanúgy megjelenik a pácienseink között az esetekben a kisfiúk és a férfiak bántalmazása, zaklatása is. Azt gondolom, hogy egyik nemnek sem megengedett, főként nem a gyereknek, de semmilyen szinten se fér bele az emberi tiszteletbe és élettiszteletébe az, hogy bármelyik nemet izaklassa.
Mi látókörünkbe került az elmúlt évek során kettő édesanyja, akiket gyermekük születése után különböző módon támogattunk, és mind a két édesanyja, hátrányos helyzetű édesanyja, az egyik anyuka, ő 42 éves, két kisgyermeke van, és családon belüli szexuális abúzus áldozata volt, tehát gyermekkorában molesztálta az apja, és hát elég komoly következményei is lettek ennek. 15 évesen egy abortusza volt, és hogy alkoholista szülőkről van szó, ahol az édesanyja egyszer tanúja is volt egy ilyen bántalmazásnak, de persze nem józan állapotába, és arra kérte ezt a hölgyet, hogy ezt erről ne beszéljen senkinek. Hát ugye gyermekkorú volt akkor még, hogy nem beszélhet senkinek erről. És valahogy ez az ígéret, ez egészen felnőtt koráig betartatódott, majd amikor az édesanyja 61 néhány éves korában meghalt, akkor előkerült ez az apa, hogy oda költözzön a családhoz, és hát jogot formált arra a szülői házra, és akkor tett feljelentést a hölgy, és miután ez annyira későn került a rendőrség elő ez az ügy, hogy úgymond elavult. Hiszen ahogy a bevezetőbe is említettem, hogy visszafordíthatatlan a személyiség károsodása ilyen eseteknél. Emőke, ezzel hogy tudnak megbirkózni az ön látókörébe került hölgyek?
A történet, amit az előbb elmondott, ennek az elejére hogy lépjek először, mielőtt a kérdésre válaszolok, mert nagyon sokszor a családon belüli erőszak, az annak pontosan az a veszélyező tényezője, hogy nem vesszük észre. Tehát, hogy nagyon sokszor a családon belüli gyerek ellen elkövetett szexuális bántalmazás nem agresszíven jelenik meg, hanem olyan, a kiskorúak úgy tapasztalják meg a szexuális közeledést, hogy hát ez a természetes kapcsolat része, mert valami bizalmi helyzetben levő családtag, ismerős, edző, lelkivezető, orvos, tehát hogy valaki olyan közeledik feléjük, akivel a család bizalmi kapcsolatban van. Tehát a nagybácsi vagy a unokatesó, tehát hogy ők nem okozhatnak rosszat, hisz együtt karácsonyozunk, együtt szoktunk nevetni, apa, anya megpuszilja őket, amikor ide jönnek látogatni, mindenki jóban van. Tehát a gyermek ezt még nem tudja elválasztani, hogy ez ellene irányul, és hogy ehhez nincsen joga a másik félnek. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor a szülők ugyanilyen naívan viszonyulnak a bántalmazóhoz. Tehát, hogy nem veszik észre, hogy a gyerekeiken, vagy a gyermekükön milyen változások történnek, tehát szinte, hogy még amikor észreveszik is, becsukják a szemüket, mert akkor a zavart okoz nekik, és nem állnak a gyerek mellé. Tehát azt a kérdés, hogy hogy lehet őket gyógyítani, ott kezdeném, hogy úgy lehetne megelőzni, hogy odafigyelek arra, hogy a gyerek kivel van együtt, és hogy amikor együtt van vele, mennyi ideig van együtt, és mennyire izolációba, és hogy utána hogy viselkedik a gyermekem. Van-e valami változás, ami nekem furcsa, ami nem odaillő. Nagyon-nagyon fájdalmas része a gyermekkori bántalmazásnak, hogy volt egy szülő, aki nem bántalmazott, és nem vette észre, vagy ha észrevette, nem állt ki a gyermek mellett. És akkor ezzel indulnék is tovább abba az irányba, hogy lehet ezt gyógyítani, meg hogy lehet ezt kezelni. Mindenképpen a szexuális bántalmazás igenis belehasít az identitásba. Mélyen belevág, belekaristol. Ez az, amit egy gyermek se érdemel meg. Senki. Ez az, amitől minden gyermeket meg kéne óvni. Nem is tudok erről úgy gondolkozni, hogy közben ne kelljen fegyelmeznem a saját dühömet. Nem tudom ezt kizárni, mint egy érték nélküli, vagy értéken túli, vagy értékmentes beszélgetést. Mert egy kiszolgáltatott, ártalmatlan, naív gyermekkel nerveket bántalmazni senkinek nincs joga. Ahhoz, hogy ő nekik tudjunk segíteni, ahhoz elsősorban az kell, hogy higgyünk nekik, hogy figyeljünk rájuk, és óvjuk őket, és higgyünk nekik, és amikor azt mondják, hogy anya, apa nem úgy nyúlt hozzám, anya, nagyapa olyat csinált, aminek nekem nem jó volt, nem akarok többet hozzájuk menni, akkor ne az legyen a válasz, hogy ugyan már hát a nagyapádról van szó, hanem az legyen, hogy mi volt. Hogy a gyerek legyen az a kicsi gyerek, akinek elsősorban hiszek, nem pedig a nagyapa, vagy az apa, vagy a nagybácsi, vagy az unokatesó. Hogy amikor a gyerek panaszkodik, akkor úgy nézek a szemébe, hogy azt érez, hogy bármit mondasz kicsi, mit vagyok melletted, és rám számíthatsz. Hát hogy én itt leszek, én melletted vagyok. Igenis néha a szülőknek anya tigrisé és apa tigrisé kell válni a gyermekeik mellett, amikor bántalmazók vannak jelen az életükben. Kötelességük azzá válni a kiszolgáltatottak mellett. A gyógyítás ott kezdődik, hogy a gyermek, akár gyermekként, akár már felnőttként megtapasztalja azt, hogy hitelesítve van a drámája. Mert ők általában úgy nőnek fel, hogy mindenki hiteltelenítette, azt mondta nekik, hogy fog be és hallgass róla, és nem nagy ügy, folyamatos hiteltelenítés és szájbefogás, és arra van szükségük, hogy világosságra kerüljön az ellenük elkövetett aljasság. Kapjon fényt, kapjon rálátást, tudja meg a világ, és hogy az ártatlan utána ártatlannak legyen nyilvánítva. Nagyon sokszor az áldozatokból tovább áldozatokat csinálnak a családok és a közösségek, sajnos egyházi közösségek is. Nem tudnak mit kezdeni a kérdéssel, és kitaszítottakká teszik azt, aki már amúgy is kitaszított és mélységesen megsebzett. A gyógyításuk első lépése az az, hogy hiszünk nekik, hogy hitelesítjük őket, hogy körülveszük őket elfogadó szeretetünkkel, hogy lássák magukat többnek, mint szexuális áldozatnak. Mert azok, akik bántalmazottak, azok a saját identitásuk olyan szinten torzul, hogy ők magukat csak egy szexuálisan szétkaszabolt tárgynak tekintik. Nem látják azt, hogy mennyi más oldaluk van az identitásuknak, és azokat visszatükrözni nekünk, szerető közösségnek, családnak a kötelessége, hogy meglássák magukat többnek, mint áldozati identitásuk.
Ez az önértékelés, ez az önbizalom, az nagyon fontos, és ehhez kell egy család, baráti társaság, vagy
mindenki, aki melléjük tud állni. Azt gondolom, hogy ez az emberi kötelességünk, és ráadásul, mint keresztény embernek, tehát pontosan ez az, amit Jézus nekünk mondott, hogy bekötözi a sebeket, és megnyitja a vakok szemeit, nem csak a földi vakságra, hanem az, amikor már nem látom tisztán magamat, mikor tükörbe nézek. Nekünk kell lenni azoknak a gyógyítóknak, aki megnyitjuk az ő szemeiket, hogy lásd magad tisztán, hogy kinek alkotott Isten. És amit itt még a történetből, hogy ez az édesanyja, az ön által említett édesanyja mennyire jó anya. Sokszor a bántalmazottak azt gondolják, hogy ők majd viszik tovább az átkot. És nekik szoktam mondani, hogy nem. Nagyon sokuknál pont azt látom, hogy vért izzadva, nagyon kemény küzdelmek által, de azáltal, hogy magukon dolgoznak, megtörik az átkot. Ez egy csodálatos dolog. Generációs átkokat képes az ember megszakítani, amikor belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy máshogy akarok látni magamat, nem csak áldozatnak. Több vagyok annál, mint amit velem tettek. Csodálatos szabadság. És innentől kezdve, amit továbbadunk, az már a szabadság útja.
Ki elemeztük az élethelyzeteket, illetve fókuszáltunk a hátrányos helyzetű kiszolgáltatott személyekre. Van-e olyan tapasztalat emőkének, hogy nem egy hátrányos helyzetű paciensről van szó, személyről, hanem egy rendezett egzisztenciával rendelkező valakiről beszélünk, felnőtt személy, akit ért ilyen bántalmazás?
Bár az ön példája hátrányos helyzetű volt, én nem hátrányos helyzetűekről beszéltem. Tehát nincs különbség. A legelegánsabb kastélyokban is, a legelitebb intellektuális otthonokban is ugyanúgy megjelenik a szexuális zaklatás és bántalmazás, és a gyermekeknek a szétkaszabolása. Tehát, hogy ezt nem lehet leszűkíteni arra, hogy ezen a vidéken, vagy azon a vidéken, ebben az ember csoportban, vagy abban a kategóriában jelenik meg. Nem csak alkoholista otthonokban, hanem egészen józan és sikeres otthonokban is képesek az emberek egymást figyelembe nem véve kihasználni a gyermekeket saját önző céljaikra, saját vágyaik vagy agressziójuk kifejezésére. Itt nem látok különbséget különböző rétegek között.
A bántalmazóknak jellemzően van-e valami rájuk fogható pszichés háttere? Hogy látja ezt emőke?
Sokszor ők is már bántalmazottak voltak gyerekként. Sokszor ők is olyan múltból jönnek, ahol kihasználták őket, zaklatták őket, verték őket, nem csak szexuálisan, hanem más területen is ugye abúzálták őket. Annak idején nagyon régen még volt egy mondást, angolul így szól, hogy abused people, abuse people. A bántalmazott emberek bántalmazzák az embereket. Aztán ez különböző okokból kifolyólag eléggé el lett halkítva, mert valóban van egy kategórikusság, ami nem ad esélyt arra, hogy egy valamikor bántalmazott ember újat kezdjen, és pont ez az, ami ellen az előbb beszéltem. De sajnos nagy igazság van benne, hogy aki nem dolgozza fel a múltját, az könnyebben lesz bántalmazó. Minden esetre itt most ebben a beszélgetésben hagy említsem meg és hangsúlyozzam ki, hogy ez sem jogosít senkit fel arra, hogy mást bántalmazzon, hogy egy gyermekhez hozzányúljon. Tehát az, hogy nekem milyen fel nem dolgozott múltam és drámám van, ez nem ad nekem jogosultságot ahhoz, hogy én egy gyermekhez hozzányúljak, vagy akár egy felnőtthöz is. Tehát nem képez jogalapot.
A bántalmazásnak milyen lelki hatásai vannak, vagy lehetnek a felnőttek életében? Ez hogy jelenik meg? Párkapcsolati szinten, vagy a mindennapi életvitelükben?
Az elsősorban, amit megemlítenék, azért ugye megjelenik a posztraumás stressz szindróma tünetei, ami azért azt jelenti, hogy az átélt élmények ugye akarattalan és váratlan szinten megjelennek, nagyon sokszor filmszerűen, bevillanásokkal, álmokban, emlékképekben, ugye úgy hívjuk őket, hogy flashbackekben, érzések a traumával kapcsolatban, nagyon erős szorongások az emlékekkel kapcsolatban, nagyon sokszor testi tünetekkel párosulnak. Ez azt mondom, hogy ez még nem is a mélység, pedig már ez így, úgy hívjuk, hogy posztraumás stressz. Tehát ez maga már egy extrém nehéz állapot. És én azt gondolom, hogy ez még nem is a valóságos mélysége annak, ami történik. Mert az, akit bántalmaztak, az a lelkében, az identitásában, a nemi identitásában sérült. Tehát az, hogy kivé válok azáltal, hogy én tárgyasítva, kihasználva, figyelmen kívül hagyva, bántalmazva lettem. Azért a bántalmazáshoz nagyon sokszor szavak is járulnak, amik ölnek, amik ketté hasítanak. Játszmák járulnak, ahogy bujkálni kell, és eljátszani egyet apával, nagyapával, a bátyámmal, az unokatestvéremmel, a szomszéddal kapcsolatban el kell játszani, miközben mindenki fele mást kell szimulálni, megjátszani. Tehát olyan kötődési zavarok, olyan kapcsolódási zavarok jönnek létre, olyan, tehát hogy a kapcsolódási zavar az annyit jelent itt csak, hogy ahogy viszonyulunk az embertársainkhoz, ahogy viszonyulunk nőként a férfihez, vagy férfiként a nőhöz, ezek mind-mind átlettek torzítva, karistolva, kaszabolva egy ilyen esemény által. Arról nem beszélve, hogy legmélyen pedig ott van az, hogy egy szégyen alakú identitás alakul ki. Az, hogy bocsánat, hogy létezem. Bocsánat, hogy az vagyok, aki vagyok. Tehát a bántalmazott embernek az egyik legerősebb identitási krízise az, hogy az, aki vagyok, az nem jó. Ebből valakit felszabadítani, ez a kemény munka. És hadd jegyezzem meg, hogy csodálatos dolog nekünk keresztényeknek azt tudni, hogy Isten azt mondja, hogy nézd rám az én szememben és senki másra, mert én gyönyörködöm benned. Én alkottalak, és lenyűgözöl engem, és szeretlek, és annyira szeretlek, hogy veled akarok lenni. És itt jön egy hihetetlen gyógyítása a kereszténységnek, a hitnek, Krisztus hihetetlen gyógyítása a bántalmazott ember fele. Mert azt mondja, hogy akkor, amikor te készen állsz. Nem erőszakkal, nem ajtóstul, nem leuralva. Én itt vagyok, várok, kopogtatok, és majd amikor ajtót nyitsz, én belépek hozzád. Veled akarok lenni. Mekkora gyógyítás ez annak az embernek, akivel ezt más az előtt nem tette meg.
Létezik-e erre pszichológiai megoldás?
A pszichoterápia nagyon is hatékony a bántalmazás gyógyításában és kezelésében. A pszichoterápia itt nagyon finoman és nagyon nagy tapasztalattal és szakértelemmel tudja végigvezetni a bántalmazottat, attól az állapottól, amikor bebotorkál a rendelőbe, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy akarok-e már élni, mert az, aki vagyok, az gyűlölöm, és gyűlölöm, amit velem tettek, de nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Egészen odáig, amikor ezt végigjárva, végig beszélve, tapintatosan, megértéssel, én úgy is mondanám, hogy a szakember részéről, a szenvedő mellett állva, egészen odáig, amikor fel tud állni, és azt tudja mondani, jó sok ülés, és jó sok beszélgetés, és jó sok sírás, és jó sok dühöngés, és jó sok hitelesítés, és felszabadítás után azt tudja mondani, hogy tovább tudok menni, és élni akarok. Azzal együtt, hogy tudom, hogy mi történt velem, és mi van bennem. Szóval a pszichoterápia nagyon, nagyon hatékony tud lenni. Amit, ahogy én ezt megközelítem, és ahogy a csapatommal mi ezt megközelítjük, mint keresztény ember, mert ugye felkeverül a kérdés, hogy és Isten, hol van Isten a szenvedésben? És nehéz azt mondani, hogy nem értem, hogy miért engedi meg, de egyet tudok, és így tudok ehhez a viszonyulni, mint minden más szenvedéshez, hogy Isten nem így alkotta a világot, hogy amit ellen elkövettek, az vétek, és Isten előtt is vétek, hogy Isten velünk együtt és értünk sír, mint Lázár sírjánál is sír az emberért, hogy Istennel érettünk dühös, és azt mondja, hogy bosszút állok. Én nagyon szeretem, hogy Isten bevállalja azt, hogy bosszút áll. Ki is jelenti? Enyém a bosszú. Nem azt mondja, hogy nem, senki nem kap bosszút. Isten azt mondja, hogy igazságot fogok tenni. És ez egy nagyon jó érzés egy bántalmazott embernek, hogy nem elkenve és elsimítva lesz az igazság, hanem Isten azt mondja, hogy add át nekem, ne terheld vele magadat, én elintézem. Egy keresztény embernek ebbe az irányba menni, hogy átengedhetem, mert valaki majd igazságot szolgáltat, én érettem. Ez nagyon gyógyító. Mert nem kaptak igazságot a bántalmazás után nagyon sokan, nagyon sokáig. Sőt, nagyon sokan soha nem kapták meg az igazságukat. Isten pedig azt mondja, hogy én megadom. Én megadom majd az igazságodat, ne te foglalkozz vele, mert az csak tönkretesz téged. A másik, amit még hozzá szoktunk tenni, és hozzá szoktam tenni, az, hogy az igazság az, hogy valóban a régi állapot már nem lehet visszaállítani. Akit szexuálisan bántalmaztak, akit bántalmaztak, annak nem lehet az eredeti állapotot visszaállítani. Az egy nagyon szép álomvilág lenne, nem a földi valóság. Ellenben a sebek egy idő után begyógyulnak, és hegek lesznek belőlük. A sebek, azoknak gyulladt udvaruk van, azok fájnak érintésre, azt nem lehet megközelíteni, az messziről feltűnő lehet. De amikor azok a sebek begyógyulnak, akkor ott marad egy nyom, de annak már nincsen gyulladt udvara. Nem biztos, hogy messziről feltűnő, és nem fáj érintésre. Talán időnként egy mélyebb, egy nagyon rossz érintésre. De az igazság az valóban ott van, hogy valahányszor ránézünk a hegre. Egy szomorúság tölt el, mert tudjuk, hogy igen, ez ott van az életemben. Elvették az ártatlanságomat. Egy ártatlanságot elvettek tőle. Tehát a keresztény remény azért abban van, hogy Isten azt mondja, hogy veled együtt sírok. Érted, dühös vagyok, és igazságot fogok szolgáltatni. De én begyógyítom a sebeket. És bár lesznek hegek, de hegekkel lehet tovább menni. Lehet kapcsolatokat építeni, sőt, mi több, lehet egy teljesen új életet kezdeni, és azt továbbadni.
Ön is, mint édesanya, mi az, amit tanácsolna, hogy lehet ezt megelőzni, ezeket az eseteket?
Én valahányszor a gyerekeim a ottalvósra mentek valamelyik barátjukhoz, baráthoz, barátnőhöz, akárhova, már egész kicsiként. Én mindig akartam tudni, hogy ki ez a család. Mindig figyeltem, hogy hallottam ezekről a barátokról korábban, vagy sem. És mindig meg is kérdeztem, hogy kicsoda ez a család, anyuka, apuka. Teljesen Excel táblázatot vezettem a fejembe arról, hogy hova mennek és kivel lesznek. Ha ma újra kezdeném, azt gondolom, hogy még föl is hívnám minden alkalommal minden szülőt, hogy akkor tényleg oda megy a gyerekem is. Csak jelezném feléjük, hogy tudok róla, hogy ott lesz, és még inkább érzékeltetném a jelenlétemet. Sajnálom, hogy ezt nem tettem meg, de hál' Istennek örülök neki, hogy ennek nem lett negatív következménye. A másik pedig az, hogy a gyerekeinkkel ki kell alakítani egy olyan meghitő szinte kapcsolatot. Nem azt hívom meghitő szintének, hogy mindent kiszedek belőle, hanem egy olyan őszinte meghitt kapcsolatot, ahol a gyerek érzi azt, hogy rendszeresen állandóan kíváncsi vagyok rá. Hogy nem kell azt mondani, hogy mesélj, mert magától is mesél, mert ha látja és hallja, hogy érdekel, odafigyelek, nem megosztott a figyelmem, emlékszem arra, hogy mit mond, emlékszem a barátai nevére, emlékszem, hogy melyik barátjával, mi a kedvenc hobbi, a témaköre. Most minél több gyerekünk van, annál nehezebb. De hát ezt jelenti szülőnek lenni, ez a felelősség. Tehát, hogy itt nincs limit, tehát ahány gyerekkel vagyok együtt, ahány gyermekem van, annyi gyerek fele, oda kell figyelnem, hogy a gyermekemnek legyen egy szabadsága, egy nyitottsága, hogyha bárki bármi gyanús merje nekem mondani. Tehát mindennél fontosabb az, hogy a gyermekemmel egy olyan folyamatos, állandó, őszinte meghitt kapcsolatunk legyen, ismételem, nem faggató, hanem jelenlevő. Mert ha a gyerek látja, ugyanúgy, mint a felnőtt, ha látjuk a másikon, hogy ránk figyel, hogy emlékezik, hogy tudja, hogy mi van, hogy szemkontaktust teremt, hogy visszakérdez, esetleg utal egy 3 héttel ezelőtt elmondott dologra, akkor annak szívesen mondjuk a dolgokat, szívesen megnyílunk, mert érezzük, hogy nem hiába. Ha így viszonyulunk a gyermekeinkhez, a legkisebb jelnél a gyerek fogja azt érezni, hogy van mellettem valaki, és kevés, kisebb az esély arra, hogy áldozattá váljon. Fogja érezni azt, hogy van valaki, aki engem olyan tisztán és őszintén szeret, hogy ez, amit itt kapok most a másik oldalról, az nem szeretet, mert nem olyan, mint anyáé meg apáé. Mert az jó, az őszinte, az nyitott, az játszma nélkül, az titok nélkül. Ez fura, ez gyanús, ez nem jó. Tehát elsősorban a mi kapcsolatunkat kell egy olyan példává tenni, hogy a gyereknek legyen egy igazítási pontja. Aki nem úgy bánik velem, mint anya vagy apa, az nem jó. Azzal nem akarok együtt lenni. A másik, én már egész kicsiként, amikor én éreztem náluk, hogy jön az a pici kor, el olyan iskola kezdete után valahol ott 6-7 éves korban, amikor mondják azt, hogy most már ne gyere be a fürdőszobába, onnantól kezdve én mindig azt mondtam, hogy oké, ne zárt kulcsra az ajtót, hogyha baj lenne, akkor be tudjak jönni, de akkor innentől kezdve nem jöttem be, és minden testvérnek tilos volt bemenni. És ahogy már biztonságosabbá vált a mozgásuk a fürdőkádban, meg ki, meg be, onnantól kezdve bezárhatták a fürdőszobát. Tehát engedtem nekik, és tanítottam őket a magánszférára. Legyen neked egy magánterületed. És még talán a harmadik vagy negyedik dolognak, amit kiemelnék, az az, hogy én a gyerekeket egész kicsi koruktól kezdve tanítottam arra, hogy vannak területei a testednek, amihez senki nem nyúlhat. Senki. Csak akkor, ha te azt mondod, hogy igen. Ezt én újra meg újra olyan keményen, olyan határozottan megtanítottam neki, hogy az a terület a tied, az a oda senki nem nyúlhat. Csak az, akinek azt mondod, hogy igen. Látszólag ez egy egyszerű mondat. Én ezt úgy is tanítottam neki, hogy azt mondtam, hogy az a te titkod. És a titkainkhoz mi engedjük hozzá az embereket, mi döntjük. És ha te nem akarod, oda senki nem nyúlhat. És ha bármikor bárki akar hozzád nyúlni, szóljál nekem. Mondd el mindenkinek. És én majd melléd állok, és nem engedem, hogy a titkodhoz nyúljanak. Ezt már egy 3 éves gyerek is megérti. És mielőtt bárki, esetleg a kettős hallgatók között van valaki, aki azt gondolná, hogy ugyan már 3 éves gyerek, sajnos 3 éves kor alatt is látjuk a bántalmazást. Drámai azoknak a gyermekeknek a száma, akik úgy nőnek fel, hogy évtizedeken keresztül egészen már az érettségi utánig is bántalmazottak a családon belül. Nagyon sokszor nem is egy családtagától. A legkisebb kicsi gyereket, annattól kezdve, hogy elkezd nyílni a kis értelme, a saját nyelvén, a saját gondolati értelmi szintjén, de tanítanunk kell arra, hogy ez csak a tied, és más ide nem nyúlhat.
Tökéletes útra való volt ez a rádióhallgatóknak, és a kisgyermeket nevelőknek is, azt gondolom. Kedves emőkétől szeretnék egy záró gondolatot kérni.
3 dolgot szeretnék mondani, hogy ha bárki tudja, vagy látja, hogy bántalmazott gyerekről van szó, nagyon fontos az, hogy hozzuk nyilvánosságra. Azért, hogy a bűn és ez az agresszió sötétségben is rejtek helyben titok alatt tud csak terjedni, de a napfényre hozva nincs hatalma. Nagyon fontos az, hogy ezt a napfényre hozzuk, nem csak azért, hogy ne tudjon terjedni, hanem azért, mert ezáltal hitelesítjük azt, aki bántalmazott, aminek szükséges ahhoz, hogy felálljon a porból, ahova le lett nyomva. A másik, amit szeretnék itt kihangsúlyozni, az a közösségeknek, családoknak, közösségeknek, gyülekezeteknek, egyházaknak. Ne keressük azt az okot, hogy vajon ő hozzá, hogy járult hozzá a bántalmazáshoz, a zaklatáshoz. Ez az a kérdés, amit könyörgök, senki ne kérdezzen meg. Ez a legnagyobb igazságtalanság, ami, és a legnagyobb hiteltelenítés, ami tovább sebzi és bántja azt, aki már amúgy is romokban heber. Amit a közösségek tehetnek a bántalmazott emberért, ahogy korábban is mondtam, az, hogy olyan szeretettel állják körbe, hogy teljes meggyőződésük legyen afelől, ott a kör közepén, hogy most ezek, akik körbevesznek, megvédenek minden külső támadástól, és együtt ünneplik majd velem együtt a felállásomat, a továbbmenetelemet, az egészségemet, a helyreállásomat. Végül pedig azoknak, akik bántalmazottak, azt mondja Isten, mindent újjáteremtek. Igenis van új élet, van új identitás, van teljesség, van egészség. Hegekkel bár, de szabadon. És a tapasztalatom az, hogy azok az emberek, akik ezt megküzdik, sokkal inkább tudják élvezni a szabadságot, mint azok, akik soha nem foglalkoztak a szabadságukkal. Különösen nekik nagyon sok erőt kívánok, és azt, hogy meglássák magukat Isten szemében, mint azt, akire azt mondja Isten, enyém vagy, gyönyörködöm benned, és örületesen szeretlek. Mert ez az igazság az ő identitásukra nézve.
Hálásan köszönjük Tapolyai Emőkének, hogy ezeket a szép gondolatokat itt a végén megosztotta velünk. Mi a Mária Rádió nevében is Isten áldását kérjük családjára, munkájára, életére. Könnyi Zsoldos Andrea volt a riport készítője, és vendégünk Tapolyai Emőke.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Babamama közösség műsorát hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!